Pozwól, legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Föltámadás óta Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tiberiás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fia és még két másik tanítvány, Simon Péter pedig így szólt hozzájuk, megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvíratt Jézus ott állt a parton, a tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket, fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tövérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallateli hálót is maguk után húzták, nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partok tértek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek. A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott neki, ugyanígy a halából is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől. Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltes bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltes juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem, és ezt válaszolta, uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltes juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, fölövezted magad és oda mentél, ahova akartál, de ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog fölövezni téged és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte a szavakkal, hogy Péter milyen halállal fogja megdicsőíteni majd az Istent. Aztán hozzátette, kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, mindegyik szentírási szakasz külön is megérne egy misét, amiről mindenképpen muszáj beszélnünk, az az olvasmány, ahol Péter apostol megfogalmazza azt, ami azt gondolom, hogy minden keresztény ember számára a kiinduló pont kell legyen, hogy Isten, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek. Akkor, amikor a politika túlteng az ember életében, amikor olyan válságok vannak, amik nem teszik lehetővé, hogy csak úgy csordogáljon az életünk, hiszen mindenféle kihívás vesz körül bennünket, kezdve a háborútól, a válság, gazdasági válságon át, az infláción keresztül, amikor az ember látja maga körül a nyomornak mindenféle köreit, akkor az embernek döntéseket kell hozni, amiben a politika, a hatalmasságok mindig így vagy úgy megpróbálnak beleszólni, és megpróbálnak bennünket befolyásolni és irányítani. És ilyenkor kellene fölírni a háznak a szemöldök fájára, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek. Ez persze nagy bátorságot követel az embertől, amihez néha elég a jellem, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ehhez az kell, hogy az ember alapvetően mégis mindenek közepette is, mindenen túl mégis Istenhez ragaszkodjék. Isten szeresse, és ha szereti Istent, akkor képes lesz arra, hogy neki engedelmeskedjen, hogy ráhagyatkozzon, és ne megpróbálja megbütykölni a saját életét. Akik átélték azt a bizonyos, nem tudom hányjal ezelőtti rendszert, azok nagyon jól tudják azt, hogy hétköznapi szinten kellett az embernek a hite mellett, az Isten mellett döntenie, és ahogyan megvoltak az apró kis hitvallások a kommunizmus időszakában, ugyanúgy megvoltak az apró kis hittagadások és árulások is, ugyanígy most is így épül föl az életünk, testvérek. Mi Isten kegyelméből, meg a saját ízlésünkből adódóan sem vagyunk politikusok, így aztán az ember, meg hát nem vagyunk közéleti szereplők, olyan nagy kihívásoknak nem vagyunk kitéve, de érdemes odafigyelni arra, hogy vannak apró lehetőségek a hitvallásra, amikor Isten alapján, a hitünk alapján Istenhez képest vagyunk, tudunk dönteni, és aztán megvannak a lehetőségek az árulásra is, ahogyan a hitvallásra is megvan mindegyiknek a lehetősége. A másik dolog, ami ebben a történetben nagyon fontos, legalábbis a számomra, az, hogy örömmel távoztak a főtanács elől, mert lehetőség, méltóra bizonyultak arra, hogy Krisztus nevéért szenvedjenek gyalázatot. Testvérek, mi megpróbáljuk félteni magunkat, és okosnak próbáljuk magunkat beállítani, amikor azt gondoljuk, hogy nem kell az embernek olyan nagy hangon bizonygatni a hitét, és valóban nem is kell, nekünk nem meldöngetve kell a templomban hitvallást tennünk, hanem a hétköznapokban kell a hitünk szerint élnünk. De azt azért mindegyikünk látja, hogy az, amit választunk, az az életmód, amit folytatunk, az az értékválasztás, ami mellett letesszük a voksunkat, az nagyon sokszor nevetség tárgyává tesz bennünket. Én egyre többször tapasztalom, hogy még templomba járó emberek között is az embert kinevetik azért, amikor hiába vagyok pap, kinevetnek azért, amikor a hitre, az Istenbe vetett bizalomra próbálok hivatkozni, amikor egyes kérdéseket a hit alapján szeretnék megválaszolni. Ugye itt van mögöttünk a járvány, amikor sokan kigúnyolták azt, amikor valaki a gondviselésre hivatkozva próbált nem félni, próbált meg nem aggódni, próbált nem rettegni. Vannak ilyen lehetőségek az ember életében, amikor Krisztus nevéért gyalázatot lehet, illetve kell szenvedni. Valószínűleg a közeljövőben nem fognak bennünket megbeszőzni Jézus nevéért, de ez sincsen kizárva. Minden esetre az embernek ragaszkodnia kell Krisztushoz, és nagyjából azért gondolom azt, hogy amit Péter mond Jézusnak a mai evangéliumban, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy kedvellek téged, ez talán mindennapi imánk lehetne, és ez az egész vallásosságunk, ami miatt itt vagyunk a templomban, vasárnapról vasárnapra, napról napra, az pontosan azért van, hogy továbbra is ragaszkodjunk Krisztushoz, hogy továbbra is kedveljük őt, és az ő nevéért képesek legyünk bármit elviselni. Ugyanakkor azt is látjuk ebben a mai olvasmányban, hogy az ember mennyire alantas tud lenni, és ez az alantasság, ez nem csak a főtanács tagjaira volt jellemző, hanem sajnos ránk is. Ugye ennek az alantasságnak az egyik megnyilvánulása az, amit úgy neveznek, hogy damnáció memóriae, a felejtésnek a büntetése, amikor nem mondják ki az utált embernek a nevét, csak úgy körülírják. A Talmudban Jézus neve nem is szerepel, hanem csak egy bizonyos emberként emlegetik, és a főtanács tagjai most is azt mondják az apostoloknak, hogy annak az embernek a nevében prédikáltok, pedig megtiltottuk nektek. Annak az embernek a vérét akarjátok ránk hárítani, nem nevezik meg Jézust, miközben az apostolok számára is, remélhetőleg a mi számunkra is, Jézus neve az gyönyörűség, Jézus neve az erő forrása. És éppen ezért, amikor azt tapasztaljuk magunkban, mert a saját életünkben is van ilyen, hogy valakivel nem vagyunk hajlandók egy asztalhoz ülni, valakivel nem vagyunk hajlandók kezet fogni, nem nézünk rá, mert megvetjük, amikor ténylegesen nem mondjuk ki a nevét, mert még arra sem méltatjuk. Ezzel az ember lealacsonyodik, és megtagadja azt a Krisztust, akit amúgy nem tagadna meg, csak észre sem veszi, hogy ugyanúgy viselkedik, mint a pogányok. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Nem egyszer hallottam azt a templomba járó embertől, amikor mondja panaszkodva, hogy neki nem köszön a másik, mondtam, akkor köszönjél neki te. És azt mondja, én aztán nem fogok neki köszönni. Ezek azok a pontok, testvérek, amikor olyanok vagyunk, mint a pogányok, vagy olyanok vagyunk, mint a főtanácsnak a tagjai, akiket az ember úgy amúgy lenéz innen a templomi padból, vagy innen az ambótól. És az utolsó dolog az olvasmánnyal kapcsolatban az, hogy a Szentírást rendszeresen, tendenciózusan, agresszív módon, erőszakkal szokták idézni. Azaz egyes részeket kiragadnak belőle, abból valamiféle ideológiát csinálnak, transzparenst csinálnak, és az egész így elsikkad. Gondoljunk arra, hogy a megsemmisítő táborokra is az volt fölírva, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Miközben nem ez van a Szentírásban. És a Bibliára hivatkozva, mondván, hogy a zsidók ott Pilátus ítélő szék előtt azt mondták, hogy vére rajtunk és fiainkon, erre hivatkozva gondolták igazolni azt a fajta antiszemitizmust, ami egyébként a kereszténység előtt is és azon kívül is megvolt, hiszen minden népcsoportot, amelyik különbözik a többségtől, amelyik ezért vagy azért elzárkózik a többiektől, az könnyű megvetni és lenézni, de keresztény alapon megtenni ezt testvérek a súlyos lázadás Isten ellen, ez súlyos istentelenség. És itt most Péter apostol nagyon világosan fogalmaz, csak ezt ugye nem szokták olvasni, vagy ezt nem veszik figyelemben. Azt mondja Péter apostol, hogy Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte Jézust, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Azaz a keresztény embernek éppenséggel küldetése van a zsidóság felé. Nem az, hogy haragudjon rá, nem az, hogy kritizálja, nem az, hogy lenézze, hogy megvesse és ezáltal a saját kicsinyességét, vagy nem tudom miét igazolja, hanem az a dolgunk és küldetésünk, amit nagypénteken meg is tesz az egyház, hogy imádkozni kell a zsidók megtéréséért, hiszen egy tragikus helyzetben vannak, hogy bár belőlük származott a mi üdvözítőnk, mégsem ismerték őt föl. Ezért siratja meg az üdvözítő Jeruzsálemet, amikor közeledik Jeruzsálemhez, mondván, hogy hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint tyúk a csibéit, de te nem akartad, nem ismerted föl meglátogatásod idejét. A másik dolog az evangéliummal kapcsolatban, testvérek, hogy ez az egész történet egyrészről János evangélistának azt a meggyőződését hordozza, hogy ott az első századnak a végén, 100 körül írja János az evangéliumát, már egy kialakult egyházi struktúra van. Ott már kialakult egyházközségek vannak, egyházfegyelem van, amikor már nem pusztán spontán verődnek össze a tanítványok, hanem egy kialakult rendszer van. Ebben a rendszerben János nem hagyja szó nélkül sohasem azt, hogy ennek a közösségnek a feje az mindig Péter apostol, illetve Péterhez kötődik ez a főség. Ezért ő vonja partra a hálót, és az egyházról szóló ilyen szimbolikus történet ez a csodálatos halfogás. Ugye milyen nevetséges dolog az, testvérek, hogy azt mondja Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálót a bárka jobb oldalán, mintha a jobb oldalán több hal lenne, mint a bal oldalán, mintha a tó nem lenne ott, vagy a galileai tenger nem lenne ott a bárkának mindkét oldalán. Mégis Péter megteszi, partra vonja a hálót, és 153 hal van benne. Nyilván nem számolták meg a halakat, ez egy szimbolikus szám, testvérek. Ebben az időben, az ókorban ennyi ismert nép volt, és ezzel János evangelista azt a hitvallását fejezi ki, hogy minden népet magában foglal az egyháznak a hálója, amit Péter irányít, és Péter a feje ennek a közösségnek. Csak hogy, és itt jön az, ami nekünk el kell gondolkozni, testvérek, mikor partra vonja a hálót, akkor az Úr Jézus ott van, és halat süt. Van más hala is, nem csak azok a halak, amik az egyház hálójában vannak, hanem ahogyan ő fogalmaz, vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból valóak. Testvérek, időről időre az egyház ilyen agresszíven lépett föl, nem az egyház, hanem mi, az egyháziak, vagy keresztények, hívő emberek, agresszíven léptünk föl másokkal szemben, és megpróbáltuk őket ebbe a hálóba beterelni erőszakkal. Holott az Istennek a gondviselő műve az nem a mi hatalmunkban van. A mi dolgunk, hogy örüljünk annak a tisztségnek, annak a méltóságnak, ajándéknak, amit kaptunk Istentől, hogy itt lehetünk. Hogy ismerhetjük az ő titkait. Ismerhetjük a személyének titkát, a valóságos istenségét és a valóságos emberségét. Örvendenünk kell a fölött, hogy van eukarisztiánk, hogy tudjuk, hogy van mennyei kenyerünk, hogy tudjuk azt, hogy a bűneink bocsánatot nyernek. És a többieket, akik mindezt nem tudják, azokat rá kell bízni Istenre, mert más juhai is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Én azt tapasztalom, testvérek, hogy kimondva, kimondatlanul bennünk katolikusokban ott van ez a csak mi üdvözülünk gondolkodás. De a héten olvastuk Gamálielnek azokat az elgondolkodtató szavait, amit a főtanács előtt mond, amikor kiküldi az apostolokat és azt mondja a többi zsidónak, hogy gondoljátok meg, hogyha egy mozgalom Istentől való van, akkor hiába tusakodtok ellene, mert olyan, mintha Isten ellen harcolnátok. Ha pedig emberi alkotás, akkor úgyis összeomlik. Innen érdemes megnézni a protestantizmust, amelyik fönnáll immár több száz éve. Innen érdemes megközelíteni az iszlámot, ami fönnáll több száz éve. Én nem mondom azt, testvérek, hogy ez Istentől való, de egy biztos, hogy elgondolkodtató, hogy bár alapvetően tagadja a kiiratkoztatást, mondjuk az iszlám, alapvetően tagadja a mi hitünket, azt, amit Istenből megismertünk, és mégis emberek ezen keresztül, az iszlámon keresztül képesek embernyi életet, emberséges életet élni, amire mi sokszor a kinyilatkoztatás birtokában sem vagyunk képesek. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a mi dolgunk, hogy mindegyikünk a maga hitével, a maga üdvösségével, a maga közösségével törődjön. Mindegyikünk törődjön a maga dolgával, és bízzuk rá a többi ember üdvösségét a mi Istenünkre. Ő minden ember üdvösségét akarja, és minket erre hívott meg, és ezt fogja rajtunk számon kérni, a többieknek pedig a saját dolguk, hogy hogyan számolnak el a lelkiismeretünkkel. A mi lelkiismeretünkkel nekünk kell elszámolnunk, és vasárnapról vasárnapra egyre jobban meg kellene erősödnünk az Isten iránt való szeretetben. És befejezésül pedig ezt a péteri hármas hitvallást szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Ezt már éppenszor elmondtam, hogy itt a magyar nyelv, vagy a fordítás, az így elsikasztja a történet igazi súlyát. Ugye Jézus azt kérdezi meg Pétertől, hogy agapészme, agapéval szeretsz engem, úgy szeretsz engem, mint ahogyan én szeretlek téged. És hogy szeret bennünket az Úr Jézus, úgy, mint ahogyan az a szeretet himnuszban le van írva, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, a rosszat nem rúgja föl, a sértést nem tartja számon, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, ez az agapé. Ezt kérdezi meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e így engem? És erre Péter csak annyit tud mondani, hogy én kedvellek téged, Uram. Nem képes arra a Péter, és mi sem vagyunk képesek arra, hogy úgy szeressük Krisztust, mint ahogyan ő szeret bennünket, de ami rajtunk múlik, testvérek, hogy ragaszkodjunk hozzá teljes szívünkből, ezt meg tudjuk ígérni. És ezért gondolom azt, hogy ez nagyon szép imáink vannak, és meg kell őket becsülni, és néha elő kell venni, és le kell porolni ezeket a régi imákat, vagy a költőinknek az istenes verseit, amik helyettünk szólnak, és olyan szépen megfogalmazzák az emberi létezésnek a mélységeit, de azért mégis jobb lenne, vagy jó dolog újra és újra az igével, Isten igével imádkozni az Istenhez. Például ezzel befejezni a napunkat, amit Péter mond Jézusnak, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy kedvellek téged. Mert bár háromszor megtagadta Jézust, most háromszor kell azt mondania, hogy szeretlek, háromszor azt mondja, hogy kedvellek téged, bár nem vagyok képes arra, hogy úgy szeresselek, mint te szeretsz engem, de te elfogadod, mert hát elfogadja Jézus Péternek ezt a kedvellését, azt a módot, ahogyan ő szeretni tudja az Urat, hiszen újra és újra megerősíti, hogy legeltes bárányaimat. Mert bár nem tökéletes, de mégis Jézus használni akarja őt, használni tudja őt, számít rá, mert feladatot bíz rá. Ugyanúgy ránk is, testvérek. Úgyhogy mi is ennyit tudunk csak mondani az Úrnak, hogy bár nem vagyunk képesek arra, mint amit a szeretet himnusz elénk állít és megfogalmaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeret minket Isten, de mégis kedvelni tudjuk őt, és ez a legtöbb, amit adni tudunk neki, és az Úr ekkor minket is arra küld, hogy tegyük a dolgunkat az ő nevében, és ő majd megszenteli a mi munkálkodásunkat. Amen.